Füles bagolyolvasó. Fekete István. Októberi este. Az előbb Mátyások szálltak át felettem, és behúztam a nyakam, mert nem szeretem, ha lelepleznek ezek a kofák, és kikiabálják országnak világnak, hogy itt meg itt áll a veszedelem, jó lesz, ha vigyáznak az erdei népek. A Mátyások után rigók vágódtak át a fejem felett halkfüttyentéssel, aztán egy időre csend lett. Később egy őf szállt egyenletes csapásokkal a szálerdő felé, és nyugodt, tempós haladása a napszámosokat juttatta eszembe, akik ugyanilyen ütemes járással ballagnak most hazafelé a pihenésváró alkonyatban. Az utolsók a vadgalambok voltak. Gyorsan repültek dél felé, de azért hirtelen megolvastam őket. 10 voltak, 5 pár. Vajon hány rakfészket jövőre nálunk? Vagy talán ezek se nálunk keltek? Lehet. A mieinket rég nem látom. Ezek talán Kárpátaljáról jönnek? Vagy még messzebbről? Talán a belovezsi erdőkben kurrogott az anyjuk felettük és a nagy lengyel erdők talán már akkor reszkedtek álmukban, mert messzebb néztek, mint az emberek. Álltam 2 nyírfa között, 2 földi szederbokor takarásában, körülöttem álomra készülődött az erdő, valahol messze zakatolt egy vonat, vártam a bikát, mely állítólag jobb, mint az eddigiek, és mégis a galambok jártak az eszemben. A galambok után már csak apró bárányfelhők maradtak az égen hűvös magasságban, és a hűlő nap aranyos tüzeli laragyogássá hidegedett, mire hozzájuk elért. A völgyekben ekkor már este volt, és túl a hegyen dörmögő, mély bőgéssel megszólalt egy szarvas bika. Messze volt nagyon, mire az a bika hozzám érne, régen sötét lesz már, de azért a karomra dobott puskát megigazítottam. Olyan érzésem volt, mint szalonkahúzáson, amikor a távoli szomszédban tompán dörrent a puska, és szaporábban néztem körül, hogy hát az enyém mikor jön már. Most is elfeledtette velem a bőgés a másfelé kóvájgó gondolatokat, és kileskeltem a nyiladékra. Éppen idejében, 20 lépéssel odébb, a túlsó oldalból egy tehén figyelő feje állt ki, de nem felém nézett. Szerencsére, megroskadtam, és mint csiga a házába, húztam magam vissza a bokrom alá. Egy kis résen át szemem azonban rajta maradt a tehénen. Ahol tehén van, ott bikának is kell lennie. Talán még jobb, mint amelyik ott a túlsó völgyben orgonál. Csak szerényebb. Mit ordítozzon itt? Tehene megvan, vetélytárs nincs, tehát csendben van, és nem sokára ki fog lépni ide a nyiladékra. 20 lépésre, miután így szépen elrendeztem a szarvasok dolgát, vártam a bikát, mert a tehén már kint volt egészen, de néha hátra nézett, és nyilván urát és parancsolóját várta. Már azt is elhatároztam magamban, ha komoly szerelmi jelenetre kerülne a sor, nem lövök addig, amíg a bika ki nem élvezte azt a rövid kis életet, szép őszi estét, amikor ártatlan tekintgetéssel kiballagott a nyah után egy kis borjú. Kiballagott, és felém legelgetett. Olyan közel volt már, hogy lélegezni sem mertem, egyébként pedig összehúztam magam, mint a sündisznó. Ekkor eszembe jutott, hogy hasonló helyzetben mit csinálnak a struccok, és teljesen megértettem a nyakig lábmadarakat. Én is szerettem volna a fejem eldugni valahova. A borjú azonban megkönyörült rajtam. Elfordult, és a túlsó oldal bokrát kezdte csipegetni. A bennem szorult lélegzetet apránként kiengedtem, sőt fél szemmel a tehénre pillantottam, és ekkor igazán meghűlt bennem a vér. A tehén elnézett előttem a nyiladékon, és valamit merevem figyelt. Az a valami tőlem balra volt. Lehet, hogy a bika, Szent Hubert, esengtem. Miért nekem tartott fenn ezeket a bonyolult eseteket? Vagy azt gondolod, ha a bikát egyszerűen meglőném, nem tudnék tisztességes elbeszélést írni? Dehogy nem tudnék, egyszerűségben az erő, kedves szentem, különben pedig, ha nem tudnád, háború van a világban, és megírta a szerkesztő úr, hogy ne pazaroljuk a papírt, írjunk röviden. Több legyen bennük a tartalom, mint az eddigi hosszú írásokban, de nem bánja, ha szebbek lesznek, mint az eddigiek. Egy szóval, kedves szentem, mi a mennykőt csináljak most? Előttem a borjú, 6 lépésre. Jobbról a tehén, 20 lépésre. Balról a bika, ha igaz, nem tudom én, hány lépésre, én pedig összezsugorodva több tartalmam felére, kínlódom itt a szederindák alatt, hunyorogni sem mertem már, és lélegzetet olyan régen vettem, hogy nem is emlékszem. A borjúnak volt a legtöbb esze, mert miután suta kis farkával kibillegetett pár szembogyót, ott hagyott, s így egy veszedelemmel kevesebb maradt a porondon. Szemeim most ide-oda jártak, mint a szitakötő. Jobbra a tehénre és balra, amit még nem látok. A tehén még mindig nagyon figyelt. Néha harapott ugyan valamit, de azon mód fel is kapta a fejét, és éreztem, hogy balról az a valami közeledik. Csak a bika lehet, gondoltam. Azért küldték el a gyereket, mert majd olyas valami történik, ami nem való gyerekszemnek. Szemérmes népek ezek a szarvasék. De most már jöjjön, ha jönni akar az a bika, mert nem bírom sokáig. Elég ostobaság volt, hogy ennyire rám jönnek. Szelem jó, talán nem néz be hozzám. Alig hogy ezeket elgondoltam, a bokron át a nyiladékon megláttam két lábat. A lábak álltak, nagyon részletekben mérte magát. Aztán egyet lépett, s a nyílásomban megjelent a szügye és orrából valami. Még egy-két szívdobogtató pillanat, és nyugodtan ellépett előttem a bika. Kezem elernyett puskám nyakán, és leüzentem a szívemnek, hogy takarékosan ugrándozzon a bordáim alatt, mert ezért a bikáért nem érdemes. Hosszú, befelé görbülő agancsa valamelyik ökörre emlékeztetett, és annyi ág se volt rajta, amire az ember a kalapját akasztaná. Kinyújtottam el gémberedett lábaimat, közben hallottam, hogy lépnek be a bokrok közé, és nem sokára a hátam mögé kerülnek. Akkor pedig szelet kapnak. Hát kapjanak, eleget kucorogtam értük, most már nem ugrándozom. Az örgés egyszerre csak megszűnt. Most értek mögém, a tehén elböffentette magát, aztán törve zúzva neki a sötét erdőnek. Mert sötét lett közben, amikor elindultam hazafelé, már a csillagokat gyújtogatta valaki békés magasságokban, és a csendőlében egy tücsök pengette szomorú kis citeráját, hiába valós iránkozással a nyár után. Utánam némán összezárult az erdő. Valahol bőgött egy bika, de elérhetetlen messze volt, és mindig messzebb lesz, mert közibénkál még az éjszaka, közibénkál a dér, és nem marad más idekünt senki, csak a fanyar öreg ember, a törkőszagú október, aki gyertyagyújtogató kanócával most lobbantja lángra a domboldala közbe pislogó őrtüzeit.